Elkezdeném, megparancsolta nekem az Úr. Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ezért én erős és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek, mert az Úr az én Istenem maga jön velem, nem marad el tőlem, sem el nem hagy engem. Édesanyám az a fajta kapcsolat volt, amit minden gyermek megél az édesanyjával, egy olyan erős stabilitás az életében, akire támaszkodhat. De most ez megszűnik, Isten pedig sokkal csodálatosabban váltja fel a helyét, és irányba állít, és azt mondja, hogy ő előttem lesz, és ráhagyatkozhatom. Ugye édesanyámat elvesztve, az ő halála ki is ránthatta volna a lábam alól a talajt, emberileg nézve. De Isten nem hagyta ezt, és egy hatalmas ígéretet adott ezzel az igeverssel, hogy ezt csodálatos módon tudja pótolni, felülírni, és úgy betölteni, ahogy azt édesanyám az életében nem tudta volna, és a vesztesége juttatott el oda, hogy Isten megmutathassa az életemben, hogy ő az egyedüli Úr, és ő rá lehet hagyatkozni, és ő ad meg mindent, amire nekem szükségem van. Még akkor is, hogyha emberileg nézve valaki mondhatná, hogy hiányom van.
Próbáimban, Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért.
Deák László, lelkészt, Esperest, Győri Gábor Dávid, missziói lelkész kérdezi.
Reformáció ünnepe közelettével az evangélikus egyházban is mindig jobban odafigyelünk arra, hogy az ige a középpontban legyen. A reformáció eleve annak az ünnepe, annak az alkalma, amikor átélt az egyház azt, hogy az ige megújít és újra formál, tüzet gyújtott sokak szívében és életében, és ez aztán sok mindent átalakított, és ilyenkor nem csak megemlékezni szeretnénk erről, hanem újra és újra átélni az igének ezt az erejét. Deák László lelkésszel arról beszélgetünk, hogy az egyház 2000 éves történetében ez nem csak valami történelmi emlékezetnek alapot nyújtó dolog, hanem ma is átélhető valóság. A sola scriptura, az egyedül a Szentírásnak ez a reformációi elve, ez hogy lehet ma is élő és ma is fontos. Erről kérdezem Deák Lászlót is, hogy élted ezt meg, hogy találkozol az ige erejével az életedben és a szolgálatodban, a mai 21. századi valóságban?
Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos kérdést, és én azt vallom, hogy Isten igéje valóban élő és ható, ahogy ezt a zsidókhoz írt levélben olvassuk, és nagyon jó lelkipásztorként ezzel szinte napról napra találkozni. Én most két területről szeretnék szólni, ahol Isten igéjének a munkáját látom. Az egyik az a lelki gondozásnak a területe, amikor Isten igéje nem már megtért keresztény embereket szólít meg és vezet, vagy figyelmeztet, hanem olyan embereket, akik először találkoznak Isten igéjével. Most a lelki pásztori szolgálatomban van két olyan 20 éves fiatalember, egy férfi és egy nő, akik olyan helyről érkeztek, hogy semmit nem hallottak Isten igéjéről. Régen ez ilyen meglepő lett volna, ma már egyre többször van ilyen, hogy valakit most akár ajánlanak engem, vagy az utcáról kerül be, és elmondja, hogy ő nem keresztény családban nőtt fel, semmiről nem tud, és így éli az életét, és abban a koordinátorrendszerben éli így az életét, ami teljesen egy Isten nélküli gondolkodásban nyilvánul meg. És ez a két ember, amikor elkezdtünk beszélgetni Istennek az igéjéről, és elkezdték olvasni a Bibliát, általában azt szoktam javasolni, hogy Lukács evangéliumánál kezdjék, akkor egészen hasonló dolgot éltek át. Először az egyikükkel találkoztam, aki elmondta, hogy ő üzleti szférában dolgozik, és az üzleti szférában, amikor igyekszik bizonyos dolgokat értékesíteni, akkor hát nem szokott hazudni, de kicsit szebbnek ábrázolja akár a terméket, akár azt körülvevő kiszolgáló lehetőségeket, és elmondta, hogy a legutóbbi alkalomnál ezt már olyan nehezen tudta elmondani, mert érezte, hogy ez nem igaz, és nem tudja megmagyarázni, de volt egy belső hang, amit eddig soha nem hallott és soha nem érzett, hogy ez így nem helyes. És leült és átgondolta, hogy a jövőben ezt hogy fogja tenni. Egyszerűen Isten igéje elkezdett hatni az életében, elkezdett hatni a lelkiismeretében, ezért elkezdett változni maga ez a fiatal ember is. másik meg egy hölgy volt, akinek rendezetlen volt a pár kapcsolata, és ez eddig nem igazán zavarta, teljesen természetesnek vette, de egy beszélgetés és egy bibliaolvasás után hazament, és azt mondta el, hogy egyszerűen nem tudja megmagyarázni, sírva fakadt és bocsánatot kért. És azt mondja, hogy nem változott semmi úgy a környezetben, a kapcsolatban, hanem benne változott meg valami, és Isten igéje így érintette meg őt, tehát tényleg élő és ható Istennek az igéje is. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert én hiszem, hogy Isten igéje az nem csak a keresztény embereket szólítja meg, akik már templomban vannak és a hit útján járnak, hanem van Istennek egy olyan megelőlegezett kegyelme, amikor a még meg nem tért embernek az életébe kezd el munkálkodni, és elkezdi fontossá tenni az ember számára az Istennek az igéjét, és én ezt éltem át ennek a két embernek az életében, hogy az ige egy olyan közegbe, ahol egyáltalán korábban senki nem hallott róla, elkezd munkálkodni, és ez változást okoz az embernek az életében. A másik ilyen terület, ami számomra nagyon-nagyon meghatározó, az pont az ige hirdetés, amiben nem csak úgy vagyok jelen, hogy örülök annak, hogy valakinek az életében munkálkodik az ige, hanem én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig az ige hirdető legyen az igének az első meghallója, és ne csak másoknak prédikáljon, hanem a saját életében is megszólító legyen. Éppen ezért én 99%-ban igyekszem mindig a kiírt igéről prédikálni, mert hiszem, hogy Isten azon keresztül szeretne szólni, még akkor is, ha első olvasásra, hát nagyon-nagyon nehéznek tűnik.
Ez azt jelenti, hogy nem te magad választod meg azt az ige szakaszt, amiről prédikálni fogsz, és akkor keresgéled a szimpatikusakat esetleg, igen, vagy melyik passzol a mondani valódhoz, hanem hogy van egy előírt rend, amiben tulajdonképpen te magad is megkapod, hogy most miről kell prédikálni, és akkor ez a kiírt ige.
Így van. Ezt
azért, mert valószínűleg nem mindenki ismeri ezt.
Igen, a kedves rádiogatóknak mondom, hogy ha kinyitják az útmutatót, akkor ezt mindig látják, hogy mi a lekció, mi a textus, és a textus a igehirdetés alapige, amit nekünk az agendánk előírt. Természetesen megvan a szabadság, hogy az ember változtasson, de jó megküzdeni olyan igékkel is, amik talán az ember soha nem prédikált, és ez nekem mindig nagyon-nagyon sokat ad. Tehát az egy fantasztikus dolog átélni, hogy az ember leül a számítógéphez, és elkezd Isten igével foglalkozni, és olyan dolgok nyílnak meg az ember előtt, amire korábban ő maga sem gondolt, és én ilyenkor egészen gyakorlati módon és egészen mélyen élem át a Szentléleknek a munkáját. De ez egy belső munka, és én hiszem azért, hogy az ige hirdetés az elsősorban a szószéken születik meg, tehát a szószéken jó átélni újra a Szentléleknek a munkáját, hogy újra megszólít, és ad lehetőséget arra, hogy másokat is megszólítson. És én mindig úgy vagyok ezzel, hogy itt az én munkám az véget ér, és igyekszem úgy lejönni a szószékről, hogy Uram, ami rajtam áll, megtettem. A te feladatod, hogy az ige az milyen földbe és milyen szívbe hullik, és mindig egy nagy áldás megtapasztalni azt, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez pont betalálta az életembe. Ezt hiszem, hogy a Szentléleknek a munkája, és hiszem, hogy ezt nem Luther hozta elő, újra előhozta, 2000 éve ebből él az egyház, 2000 éve azért vannak megtérések és életváltozások, mert egyrészt az ige megszólít már a megtérésünk előtt, ahogy ezt a két fiatalt, másrészt megvezet minket a megtérésünk után is.
Lélekhangoló.
Te is átélted azt a furcsa érzést, hogy nem a legjobban sikerült prédikációidra jönnek a legőszintébb ilyen visszajelzések, hogy megszólítottak, hanem talán olyankor, amikor úgy jössz le a szószékről, én velem volt ilyen többször, hogy ott volt a szívemben, de úgy éreztem, hogy valahogy nem állt össze, valahogy nem sikerült ezt igazán átadni, ami rám volt bízva, hogy nem volt átütő, tehát nem egy retorikai teljesítmény volt az, amit ott elővezethettem a szószéken, hanem éppen egy ilyen töredékes valaminek éreztem. A legnagyobb csoda, amikor ilyenkor jönnek szembe olyan visszajelzések, hogy éppen azt hallottam, amit most hallanom kellett, hogy egy döntést meghozhassak. Tehát, hogy nem a lelkésznek a teljesítményén múlik ez, hanem ott van ez a titok, ami sokszor annak ellenére valós, hogy mi esetleg alkalmatlanul vagy gyengén vagyunk ott ebben a helyzetben.
Igen, ez abszolút így van, és még egy dolgot hagy hozzak ide, hogy sokszor ez a fajta megszólító erő, ez nincs összefüggésben azzal a kontextussal sem, amit mi éppen egy Isten tiszteleten érzünk. Én már 10 éve szolgálok kispesti gyülekezetben, és ez alatt azért már hogy visszaszámolok, egy 4-500 ígéret is biztos elmondtam, azért amikor bemegyek egy Isten tiszteletre, vagy elmondok egy igehirdetést, lehet érezni a gyülekezetnek a dinamikáját, az odafigyelését, és azért van olyan, amikor ezt ilyen sokkal fagyosabbnak érzi az ember, vagy olyannak, hogy itt ez most nagyon elszállt a levegőbe, és lehet, hogy pont akkor szólít meg valakit. Tehát én azt vallom, hogy a mi feladatunk az tényleg az, hogy ezt az ajándékot a legjobb tudásunk szerint legjobban felkészülve adjuk tovább az embereknek, hogy az Úristen rajtunk keresztül, mint szócsőken keresztül szeretné átadni, és bízunk abba, hogy neki gondja lesz arra, hogy az az ige megszólítson és elérjen embereket.
Sokan talán azzal hárítják ezt el, hogy egyedül a Szentírásra hivatkozni, az nagyon kevés manapság, meg nagyon szűk látókörű. Tehát amikor ezt idézgetjük, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, amihez a mi életünket, hitünket, lelkiismeretünket kötjük, akkor ez kevés, mert ma már sokkal több mindent tudunk a világról, mint ami ezen keresztül van. Hogyan éled ezt meg, vagy hogyan tudod ennek a feszültségét feloldani, vagy hol látod a feszültséget, ha esetleg nem itt van?
Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból teljesen megegyezünk Luther korával, ahol egy óriási nagy reform volt kimondani, hogy egyedül a Szentírás, amikor a Szentírás meglehetősen háttérben volt az akkori római katolikus egyházban. Ha jól tudom, Luther Márton úgy lett pap, és úgy szentelték pappá, hogy még Biblia nem is volt a kezében, hanem különböző ilyen citátumok, meg kisebb részek, és azt hozta a reformációt, amikor a teológiai tanárként, újszövetségi tanárként valóban a teljes Bibliát a kezébe vette. Tehát ott is sokkal hangsúlyosabb volt sokszor a pápáknak a nyilatkozata, a zsinatoknak a szava, az apostoli atyáknak különböző tanítása, ezen kívül a különböző ritusoknak a megtartása, a búcsúcédulák vásárlása, a szentek tisztelete, az erekjék tisztelete. Tehát a Biblia az valahol nagyon-nagyon hátul volt az embereknek a hitéletébe, és Luther ebben a közegben merte azt mondani, egyedül a Szentírás, és ma valóban egy olyan helyzetben vagyunk, amikor én ezt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon komoly szellemi harc folyik, és ebben a szellemi harcban nagyon sokféleképpen próbálják a kereszténységet akár kívülről, akár belülről hitelteleníteni. Az egyik az pont ez, hogy a Biblián már túlnőtünk, már mindenfélét mellé kell tenni. Én ma se érzek olyan erőt, ami ki tudná szorítani a Bibliát, és nem is lesz soha, mert a Biblia az Istennek a szava és Istennek a kinyilatkoztatása. És én azt látom bizonyos területeken, mint például a régészet, ahol egyre inkább a történelmi felfedezések és a régészeti felfedezések támasztanak alá olyan bibliai dolgokat, amit régen sokan még nem is tartottak valósnak. Akár bizonyos településeknek a neve jelenik meg, amiről azt gondolták, hogy ilyen nincs is, akár egyéb feliratokon, adózási éveken, nagyon-nagyon sok mindent a régészet például eleve alá támaszt, hogy a Biblia hiteles. Elég arra hatalmas felfedezésre gondolni, ami 1940-es évek második felébe Qumránba történt, ami a Bibliának, az Ószövetségnek a szövegét tette abszolút hitelessé. Tehát nagyon sok területen próbálják támadni a kereszténységet. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk nem az, hogy a korszellemhez igazítsuk a mi látásunkat a Bibliáról, hanem a Biblia alapján ítéljük meg azokat a dolgokat, amik ma a világban vannak, és nem kell szégyelni, hogy igen, ma is fontos és életünk alapmércéje a Szentírás, azon belül akár a 10 parancsolat, Jézusnak azok a szavai, amiket elmondott, ezek azok, amik meghatározóak ma is.
Utaltál rá, hogy 500 évvel ezelőtt hasonló helyzet volt sok szempontból, mint a mai, talán a technikai fejlettségünk más, meg modernemnek érezzük magunkat, de például az Isten szavához való hozzáállásban mindenképpen, tehát hogy ma is mennyiszer előfordul ez, hogy hiedelmekre alapozunk nagyon komoly döntéseket az életünkben, ugye? Vagy azt hallottam a szomszédomtól, hogy azt olvastam itt-ott, meg mindenféle kommentekben, és ezek borzasztó nagy hatással vannak ránk, Én nemrég hallottam egy ilyen generációkutatótól, hogy 10-12 éves gyerekeinket, fiataljainkat a 13-14 évesek mentorálják, hogy úgy mondjam, az online térben, az interneten, mondjuk a párkapcsolati kérdésekben. Tehát, hogy vak vezet világtalant, és azért a feltűntek között is, ugye sokszor tényleg komoly életdöntéseket hozunk meg, ilyen mindenféle hagyományok, szokások, nagy népi praktikák meg bölcsességek alapján, ez az egyik oldal, a másik meg, hogy a szentírással kapcsolatban meg egy csomó ilyen sztereotípia él bennünk. Tehát a nyugati keresztény alapú kultúrában élve megvan az az illúziónk, hogy hát úgy is tudjuk, hogy mit mond a Biblia. De a titok mindig abban van, hogy valóban kinyitjuk, ahogy utaltál erre, hogy ne csak úgy beszélgessünk arról, hogy szerintünk mit mond a Biblia, hanem valóban nyissuk ki az Isten igéjét, és valóban olvassuk el, hogy ott mi van leírva, ássunk a mélyre az összefüggéseknek, és akkor kiderül, hogy az, amit gondoltunk, az lehet, hogy homlok egyenest az ellenkezője, mint amiről ez valójában szólni akar.
Igen, ha mélyre ássunk a dolgoknak, akkor alapvetően azt látjuk, hogy az emberek a Bibliával összeütközésbe kerülnek, azok nagyon sokszor elkölcsi kérdések. Sajnos nem jutnak el odáig, hogy mit jelent a megváltás, megtérés, hanem mit mond a Biblia bizonyos szexuális szokásokról és egyéb dolgokról, és azt kell mondjam, hogy a Biblia sokszor valóban őszintébb és nehezebb dolgokat mond annál, mint ami a korszellemben benne van. De nekünk az a feladatunk, hogy ehhez legyünk hűségesek, mert Isten igéje az, én hiszem, hogy nem változott semmit. Hadd mondjak erre egy példát, néhány héttel ezelőtt az evangélikus templomokban Jeremiás könyvéből volt az ige, amikor hamis proféták azt mondták a babiloni fogságba elvitt népnek, hogy 2 év múlva visszajöttök, minden rendben lesz, és mindenki ezt örömmel hallotta, amíg meg nem jelent Jeremiás, és azt mondta, hogy 70 évig ott fogtok maradni, és éljetek ott, dolgozzatok annak a városnak a javán, és ezt nem szívesen hallgatta senki. És tulajdonképpen, ha megnézzük ma, azért könnyű eltéríteni az embereket a Bibliától, mert amit a világi korszellemben hallanak, az egy sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb út, még akkor is, hogyha az embernek ez a végén rengeteg fájdalmat és rengeteg nyomorúságot okoz. Ezzel szemben a Szentírás egy olyan utat mutat, ahol Istennek a védő kegyelme jelenik meg, akár még a törvényben is, megőriz minket, vigyáz ránk, és azt szeretné, hogy azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptunk, legyen szó akár a családról, anyagi javakról, szexualitásról, bármiről, azt azok között, a keretek között tudjuk méltó módon megélni, ami igazán örömet okoz az embernek, és ne azon a szabados módon, ahogy ez sokszor a világ kínálja. Tehát valóban a Bibliának a tanítása egy magasabb erkölcsi mércét állít az ember elé, de ez nem arról szól, hogy emiatt most nagyképűbbek lennénk, vagy ezzel kérkednénk, hanem arról szól, hogy mi ebben hiszünk, és így tudjuk boldogan élni az életünket. És még egyszer mondom, még csak az erkölcsi része is, nem beszéltünk arról, amit megtérésről, megváltásról nevezünk. Nemrég egy idős teológiai professzorral beszélgettem, és kérdeztem a 21. századi teológiának helyzetéről, és ő mondta azt, hogy az utóbbi évtizedekben nem igazán születtek komoly művek a kereszténység érdemi kérdéseivel kapcsolatban. Nem baj, ami született, ami elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatos, például nagyon sok a környezetvédelemmel, vagy a különböző gender kérdésekkel, vagy a gasztroteológia, táplálkozással, egyebekkel kapcsolatban, amik ilyen hangzatos és a maguk helyén fontos dolgok, de azért nem feltétlenül ezek jelentik a kereszténységnek a központi kérdését, tehát a dogmatikai mű például nem nagyon született mostanában Krisztus kereszt haláláról, vagy bármi másról. Ez is mutatja azt, hogy elsősorban olyan téren kell nekünk a Szentírás ügyét képviselni, ami a világ számára fontosnak tűnik, és ebben is meg kell, hogy legyen a mi szavunk, de ugyanígy fontos lenne azért azokat a központi kérdéseket előhozni, amik az életváltozást hoznak az emberek életében.
Igen, talán felszínesedik. Igen. A teológiánk is, ahogy az életről való gondolkodás is sokszor, és a mélyreásás az, ami hiányzik, mert ha mélyben megváltoznak a dolgok, akkor a felszínen is lesznek változások. A felszínt kapargatva azért a mélyreható változásokat hiába várjuk. Igen.
Igen, csak annyit hadd mondjak, hogy érdemes megnézni egy ilyen örök példám Luthernek a Kiskátéban a 10 parancsolat magyarázatát, hogy ő nem felszínes dolgokat akar, hanem mélyre szántó dolgokat elsősorban, mert minden parancsolatnak úgy kezdi a magyar eredetet, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy vele barátunk becsületébe kárt ne tegyünk, vagy mindent úgy magyaráz, hogy nem csak, hogy ezt tartsd meg, hanem Istent félni és szeretni kell. Nem véletlenül a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen más Istened. Mindig ez az első, hogy ez ne egy kívülről ráerőszakolt dolog legyen az emberen, hanem valóban egy belülről fakadó dolog. És a Szentírásnak az állandó olvasása, igehirdetések hallgatása, Isten igébe való elmélyülés, az pont ezt segíti, hogy nem az lesz a célunk, hogy jaj, most rettegve betartsam a Istennek a parancsolatát, ami szegény Luthernek is ott volt az életében, hogy rettegett az Istentől és félt tőle, és teljesíteni akart, hanem megértsük azt, hogyha az Istennel van egy kapcsolatunk, és szeretjük őt, akkor teljesen természetes, hogyha ezt rávetítjük mondjuk egy párkapcsolatra, szeretem a feleségemet, akkor azt örömmel teszem meg, amit ő mond, ami az ő számára fontos, és ami tényleg jó, nem kényszerből vagyok, akár hűséges vagy kedves, hanem azért, mert belülről fakad. És ugyanez van az Isten kapcsolatunkban is, ha vele erős a kapcsolatunk, akkor ezeket már nem kényszerből tesszük meg, hanem tényleg örömmel.
Hát így legyen, és mindenkit arra bíztatunk a reformáció hónapjában, hogy vegye kézbe maga is a Szentírást, és tegye próbára, és ne higgyen el akár nekünk sem mindent itt, hanem maga próbálja ki, hogy igaz ez, amiről ez szól, és igazi tükröt állít a mi életünk elé, és lehet ereje is hatalma azon, hogy változzon az életünk, akár olyan pontokon is, amelyeken mi úgy érezzük, hogy bár szeretnénk, de nem tudunk igazán változni. Tegyük próbára Isten igéjét, és ásunk mélyére, hogy mélyre ható változások lehessenek az életünkben. Erre biztatunk mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, erős várom Isten.
Következőkben Vatai Gyula, korábbi börtönparancsnok, börtönmissziós, hitoktató szól számára fontos bibliai igékről.
A parancsnoklásom ideje alatt a úgynevezett vezérigém, talán az a Máté evangéliumából, a 9. fejezetből, a 9.13, amikor Mátét elhívja az Úr. És ez azért volt nagyon fontos nekem, mert amikor elhívja az Úr, és odaül a bűnösökkel egy asztalhoz, oda mennek a zsidók, a farizeusok, és számon kérik a tanítványokat, szinte így látva, hogy bekiabálnak, hát együtt étkezik a bűnösökkel, a mesteretek, hogy van ez. És mintha a mi jó keresztényeink is a börtönök bemutogatnának, hogy nem a börtönbe kell megtérni, meg mit keres bent, és akkor az Úr szól, és akkor mondja, hogy de, hát a betegeknek van szüksége orvosra, és hogy ő a bűnösöket jött hívogatni, és ez annyira erős volt bennem, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom, hogy jó a szolgált, mert ő a bűnösökért jött. Nem kérdőjelezheti meg ezt a szolgáltat senki. Itt kaptam egy másik igét. Elém jött a zsidó 13.3, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik testben vagytok. És ez nagyon erős, ez az ige bennem, hogy ha én bemegyek, akkor tudjam, hogy fogolytárs vagyok, hogy a bűnben valamilyen részem van. És ami meg reménységet adott, az pedig az az ige, amit keresztelésemkor láttam az oroszlányi templomban, ugyanis az oltár fölött az 1 Timóteus 2.4 van, az, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és hogy eljusson az igazság ismeretére. És akkor azt mondtam, hogy akkor ebben mindenkiben szó szerint ott vannak a rabok is, és az Úr mindenkit akar, akkor nekem ott van keresnivalóm.
Kisvári Ildikót felnőttként érintette meg, és indította el Isten felé egy bibliai ige.
Lukács evangéliumából a 11. könyv 9. és 10. verse. Ezt hallottam először, amikor az evangélikus gyülekezetben Isten tiszteletre mentem. Ez szólított meg, ez az ige. Az egész életem lezajlott akkor előttem, amikor ezt az igét hallottam. Annyira mély hatása volt rám, hogy azután döntöttem úgy, hogy rendszeresen fogom hallgatni az igéket. És akkor indultam el ezen az úton, még akkor nem tértem meg, de nagyon nagy hatást gyakorolt rám akkor ez. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindazt, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. A végéhez közeledő lélekhangoló műsorban dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel beszélgettünk, műsorunk második felében pedig rövid megszólalások és egy interjú hangzott el. A Biblia a keresztény egyház legszentebb iratgyűjteménye, amely nem csak betű, hanem élő szó, amelyen keresztül megragadja és megváltoztatja Isten az emberek életét. Erről vallott három megszólalónk, Jegesi Ildikó, Vatai Gyula és Kisvári Ildikó. Beszélgetést hallhattak a témához kapcsolódóan, amelyben Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész, Deák László kispesti lelkészt, Esperest kérdezte. Az elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Illetve keressék a lélekhangolót a Spotify-on podcastként. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vígy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicsérhessen tégedet. Jár vigasztaló szent lélek, adj egyetért is népednek, állj mellénk a végső órán, vígy életre halál után.